Visszakanyarodva valóban a nemzeti konyhához, tehát minél nagyobb egy ország, annál nehezebb valódi nemzeti konyháról beszélni, mert annál kevesebb a közös nemzeti minimum, hogy fogalmazok. Van olyan, hogy kínai konyha? Már csak az ország méretét tekintve is? Valószínűleg nem, és ezt a maga kínaiak pontosan tudják, de akkor váltsunk léptéket.
Hát, hogy az általam említett indiai, tehát éles meghatározás van még az Európában felelhető indiai éttermekben is, hogy melyik tájegységnek a konyhájáról beszélünk. Hát még az elkészítési mód is más.
Minden, az alapanyagok, az elkészítési mód, a receptek, tehát ma már azért elvárás valóban, hogy ne lássam azt komolyabb helyen, hogy kínai vagy indiai konyha, hanem hogy jelölje meg, hogy most konkrétan melyik vonulatot képviseli. De hát, hogyha léptéket váltunk, azt mondom, hogy Németország. Hát miért feltételezhetjük azt, hogy mondjuk Schleswig-Holstein vagy Hamburg konyhája az nagyon szoros kapcsolatot ápol mondjuk egy bajor konyhával, aminek ugye számos oka lehet, hiszen ezek nagyon sokáig önálló államok voltak, teljesen mások a földrajzi adottságok, de még az is beleszámíthat, hogy a Észak-Németország az erősen protestáns, még a bajor, meg a Bajorország, meg Baden-Württemberg, meg katolikus hagyományokat ápol. És akkor csak egy példa, hogy tudnak megváltozni a hagyományok, ugye a bajoroknál a mai napig egy karakteres ételnek számít, ugye a fehér kolbász, amit meg lehet kapni egyébként Magyarországon is, de tipikus bajor termékként, és hát valamikor Magyarországon sem volt mindig paprika a kolbászba, Hódmezővásárhely környékén a mai napig van fehér kolbász, de jószínűleg mindenhonnan máshonnan már ez kiveszett, és hogyha megint csak arról beszélünk, hogy nemzeti konyha, akkor vajon az erdélyi konyhát minek tekintsük? Része a magyar nemzeti konyhának, és meg szoktuk különböztetni élesen, hogy az erdélyi konyha mennyire más, a tokányt nem kockára vágjuk, hanem csíkokra vágjuk, nincs benne paprika, és okkal, mert az erdélyi konyha, ugye ne felejtsük el, 1711-től 1867-ig van egy erdélyi nagyfejedelemség nevű önállóság, ami nem csak azt mutatja, hogy földrajzilag távolabb áll Magyarország központjától, hanem egy önálló közigazgatást is jelent. Na ott a barokk reneszánsz főúri konyha sokkal jobban érezteti a hatását a mai napig, mint Magyarországon. Tehát még a mi országunkon belül is látjuk a differenciákat, akkor képzeljék el egy Franciaország esetében, hogy mondjuk egy oxitán vagy egy provence-i konyha, az mennyiben feleltethető meg egy normandiainak, noha két tengerpartról beszélünk, mondjuk Normandia meg a Provence esetében.
Igen, itt még egy picit ha már kalandozunk a nemzeti konyháknál, visszavennék a spanyol szálhoz, amit mondtál. Tehát ugye teljesen egyértelműen elválasztható mondjuk a katalán, andalúz vagy más tájegységről érkező konyha. És hogyha megnézzük azt, hogy de nem csak a konyha, hanem nagyon egyszerű a fejlődése egy ételnek. Tehát ha megnézzük az egyik alap spanyol étel, így ismerjük, a paella. Ugye ez eredetileg ugye szintén a szegények eledele volt. Beledobáltak minden, tücsköt, bogarat, de konkrétan, tehát a csiga, ha sikerült egy nyulat elejteni, akkor nyúlhús, egy pár hüvelyes bab, vagy valami ez belekerült, rizs ugye a száraz volt, tehát az eltartható volt. De most a paella ma köszönő viszonyban nincs ezzel, megtaláljuk benne a tengergyümölcseit, a finom chorizo kolbászt, meg ezeket nem tették bele szerintem akkor, hanem azt tették bele, ami nélkülözhető volt, és elállt.
Hát megmodellezzük azt, hogy Valenciában a paella állítólagos őszhazájában, és valószínűleg tényleg őszhazájában előfordul, mint a két derék spanyol ember leül, és akkor azt mondja az egyik, hogy Juan Antonio, ne szórakozz velem, az igazi paellában nincsen csiga. Ez a fajta párbeszéd biztos, hogy nem hangzott el ebbe a formába. Ugye ma meg már azért elvárjuk a standardizációt, de ez megérthető, ugye? Ezeket az ételeket nyilván készíti mindenki otthon, úgy, ahogy esik, úgy puffan, tehát tudjuk, hogy Magyarországon is ez van, halásznének mindennek, megvan az a receptje, amit tanult a anyától, nagyanyától, és így tovább, és így tovább. De ugye az étteremben járó ember viszont azért, hogyha egy neves ételt kér, akkor azért, hát ma már elvárja, és igazából joggal várja, hogy azt kapja, amire számít, tehát ne valami tök mást. Tehát nyilván ezért indult el ez ebbe az irányba, hogy a lehető legjobb minőséget kihozni bele, ki lehet vele fejezni a nemzeti karaktert, és tudjuk, hogy van egy minimum elvárás, tehát ma már a paellától elvárjuk a csirkehúst, a chorizót, a tengergyümölcseit. Enélkül már érezzük, hogy nem az igazi, és ha jól tudom, ezt már úgy is hívják a paella valenciano, tehát hogy megkülönböztetik egymástól a különféle paellákat.
Igen, kanonizálták ezeket, úgy, mint a bolognyait, ugye, és sok minden mást, és ez egy fontos dolog, mert és nem egy nagyon régi dolog, tehát ugye 1900-as évek közepe fele kezdődtek el ezek igazán, és most gyorsult be, tehát gondoljunk a bécsi szeletre, tehát hogyha kimegyünk, akkor joggal várjuk el, hogy bécsi szelet néven ne egy rántott húst kapjunk, hanem egy bécsi szeletet. És pont ezért volt a lényeg, hogy standardizálni kellett, és kanonizálni ezeket a dolgokat, hogy ne legyen átverés benne, és hogy azt kapja a fogyasztó, amit kért.
Igen, és ugye ez, főleg ha egy nemzet karakteres ételéről beszélünk, akkor ugye az megjeleníti bizonyos értelemben a nemzetnek az önfelfogását, az önképét, és nyilván ez nagyon rosszul esik egy magyar embernek is, mert külföldről is kap valami borzalmas híglevest, és akkor azt hívják gulyásnak. Tehát ez minket is bánt. Tehát ez teljesen érthető, hogy így van. Ugye van Rómának az ikonikus étele, a cacio e pepe, tehát ami tényleg egy fajék egyszerűségű étel, ugye ott alapvetően a sajt, a főzővíz, meg a bors játszik bele, hogy ezt elkészítsék. Na most, hogyha egy római olasznak ebbe elkezdünk bármi már beleszúrni, hát ő valószínűleg kardot ránt. Egész egyszerűen azért, mert úgy érzi, hogy meggyalázzák az ő konyháját. Másról persze fel lehet tenni a kérdést, de nem mindegy neked, én hogy készítem a kaját. És nyilván a válasz való középen van, nekem mindegy, csak akkor ne hívd úgy. Mert ugye ezáltal akaratlanul is, de megbánthatsz embereket. Tegyük rögtön hozzá, hogy még egymást is tudják foszlizni egy-egy nemzetnek a képviselői. Egy horvát példát tudok erre mondani, hogy a Horvátországnak van a tengerpartja, meg van a szárazföldi része. Akkor hallottam egy ilyet, hogy polip szlavóniai módra. Na most, hát Szlavóniában úgy tenger nincsen, következésképpen polip az pont annyi, mint hegyi cápa, tehát nem. Mi lehet a polip szlavóniai módra? És mondom a receptet. Légy egy 2 kg disznóhúst, egy polipot meg krumplit, sűzd meg a disznóhúst, főzd meg a polipot meg a krumplit, utána a polipot hagyd el messzire, hogy arra szálljanak a legyek, és ne piszkálják az embereket, amíg esznek, jó étvágyat.
Igen, a Slavonski Brodban ennek nagyon örülnek ennek a sztorinak, de hát sokkal jellemzőbb rájuk az a típusú konyha, amit egyébként Magyarországon megtalálunk, természeti adottságaik miatt is, mint a mediterrán konyha. Egy témát kihagytunk, és ezt még gyorsan bele kéne sűríteni az adás időben, mégpedig azt, hogy mennyire volt szerepe azoknak a nagy, híres vendéglátósoknak, 19. század végi vendéglátósoknak a magyar nemzeti konyha kialakulásában, mint például Gundel többek között.
Meglehetősen nagy szerepe volt, tehát ugye ők voltak azok, akik transzparens módon jelenítették meg úgymond a magyar nemzeti konyhát, mind a itthoni előkelő közönség, mind pedig a külföldiek számára. Gundel Károly ezek közül mindenképpen kiemelendő, és ugye az ő tevékenységem ezt áthúzódott a 20. században. Tehát például a jókai bableves, ami jóval egyszerűbb étel volt, abban a formában, hogy jókai fogyasztotta, azt évek mellett Gundel Károly találta ki, hogy hogyan lehet ezt úgy felturbózni, hogy őrizzük meg a nevet, a márka nevet, hogy Jókai Mór, mert az egy hívónév, de azért tegyük olyanná, hogy a legelőkörbb étterembe is ki lehet vinni, és akkor kerüljön bele mindenféle dolog. Egész egyszerűen azért, hogy gazdagítsa, hogy finomabb legyen, hogy jobb legyen. Tehát igen, ez abszolút meghatározónak bizonyult, és csak a cukrászat felől, ha közelítünk, ugye, ha belegondolunk abba, hogy a dobostorta, ugye a Dobos C. Józsefnek a találmánya, akkor volt ilyen például, de ez mára már teljesen kiveszett a Rotermer szelet, ez Lord Rotermer nevére utalt vissza, ugye, aki a revíziós magyar törekvés.
Kiváló revizionista és repülőgép támogató.
Így van, és hát ugye a két háború közötti revizió.
Média mágnes.
Úgy van, pontosan, és ugye ezzel tudta támogatni a magyar törekvéseket. Európa népszerű volt Magyarországon. Hát akkor megalkották a Rotermer szeretet, mert hogy miért nem alkották volna meg. És akkor ugye még ezeket hosszan lehetne sorolni, hát a Rákóczi túrós, ugye, ami nem Rákóczi Ferencről kapta a nevét, hanem Orla Cukrászló, aki kitalálta. Csak ez ugye megint nem esik jól a magyar nemzeti léleknek, de hát ezzel nincs mit csinálni. Viszont ami nagyon lényeges...
Jó, hát a magyar nemzeti lélek, az egyszerű lélek, már leveszedjük gyermekinek is egy kis szépítéssel, a dobostortán a dobot szereti, és azt teszi meg először.
Hogyne, de szerintem gyerekkorunkból ragadt ránk, tehát ugye, hogyha megkérdezték, milyen tortát akarunk, akkor dobostortát akartunk, ütöttük is a tetejét, majd pedig megettük. Teljesen evidens módon, hát a többi része az meg olyan, mint a többi sütemény, azt hagyjuk, mert ugye ez volt benne a rendkívüli. De valóban, tehát a 19. század vége, a 20. század első fele azért már a tömegkommunikáció, a tömegmédia időszaka. Iskola példa erre a Rigó Jancsi sütemény, ami nyilvánvalóan a cigány primásról kapta a nevét akkor, amikor az ő népszerűsége a csúcson volt, de állandóan jön a kérdés, hogy ki nevezte el, ki találta ki a nevet. Na és itt van a probléma, mert arra sajnos nem tudunk példát hozni, vagy csak legalábbis nagyon ritkán, hogy valaki föltalál egy ételt, és szól a világkrónikásnak, hogy jegyezd fel az utókor számára, hogy én ezt most föltaláltam. Elmondom, mit nem tudunk. Nem tudjuk, hogy ez egy korábban meglevő süteményrecept volt, és csak új nevet kapott, vagy pedig egy új recept volt. Nem tudjuk, hogy tudatosan nevezték el, tehát valaki azt mondta, hogy gyerekek, most népszerű a Rigó Jancsi, legyen ez a neve, vagy pedig úgymond a nép ajkán született meg az elnevezés, és ez kanonizálódó fogalmunk nincs. Tehát vannak ilyen városi legendák, hogy amikor a nemzeti szálló az ott van a mai Blaha Lujza téren, akkori rémi szálló, berobogott Rigó Jancsi, kedves, hát akkor éppen már talán feleségével, de lehet, hogy még csak a szeretőjével, Clara Wardle, részletkérdés a családi állapotuk, állítólag azt mondta a szakácsnak, hogy csinálj egy olyan süteményt, amely édes, mint a babám, és fekete, mint én vagyok. Hát ez mennyire életszerű ez a jelenet sor, ezt így modellezzük, ez még a Tarantino filmbe is kijutni a biztosítékot szerintem.
Hát ezt a beszélgetést megint csak berekeszteni lehet, de folytatni fogjuk majd természetesen. Csaba, nagyon szépen köszönöm ezeket az anekdotákat, meg történelmi kitekintéseket.
Én köszönöm, hát a nemzeti konyhát természetesen szeretjük, azért azt ne felejtsük el, hogy amikor szeretnénk beszélgetni mondjuk egy szicíliai olaszt, meg egy firenzei olaszt, akkor megtalálják a közös nevezőt ezen a fronton. Kezeljük óvatosan ezeket a fogalmakat, maradjunk ennyibe.
Hogyha lemaradtál erről a beszélgetésről, kedves hallgató, akkor ezt a borravaló.hu oldalon bepotolhatod majd, de természetesen minden vasárnap reggel 9-kor és kedden este 9-kor lehet itt a Rádiókaféban hallgatni a Borravalót, különben pedig a podcasteknél borravaló.hu-n. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!